Köszöntök mindenkit, és én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm az akadémiai szakkönyvtárak helyzetét, illetve viszonyát az akadémiai könyvtárhoz. Ugye ez közismert, hogy az akadémia könyvtára Nagy Móti Intézet 200 éves történetre tekint vissza. Hasonlóan a tudós társasághoz ez a könyv a könyvtár is egy főnemesi felajánlással jött létre. A kapu itt a nagyközönség előtt ezen az évben 4-ben nyitotta meg, és történetének első 100 évében körülbelül hasonló alapelvekkel működött. Általában az állományát felajánlásokból, először a nemesi felajánlásokból, ajándékokból gyarapította, cserekapcsolatok révén, különösen az Európai Tudós Társaságok, egyéb más tudós társaságok adományai révén, kiadványai révén. Többes példányokkal egyébként az 1990-es évek közepéig megvolt ez a köteles példányrendszer, és kismértékben vásárlással gyarapított az állományát. Én azt mondom, hogy ezek a kifejezések kicsit a mai helyzetre is igazak lehetnek. A könyvtár a könyvtárnak vezette, akinek a személye hasonlóan az elnökhöz és a főtitkárhoz, a személyét a közgyűlés jelöltek, illetve választotta meg, annyi különbséggel, hogy a Teleki család könyvtár alapító ágának a jóváhagyás és kellett a főtitkárnak kinevezéshez. Ezt az alapelvet még az 1946-os új alapszabály is rögzítette, de aztán döntő fordulat következett be az akadémia és a könyvtár életében is, hiszen 1949. december 15-én megjelent az akadémiai törvény, ami alapvető funkcióváltást is jelentett az akadémiai könyvtár és az akadémia életében, hiszen többek között a sok, ugye a népi demokratikus társadalom igényeihez kellett az akadémiának és a könyvtárnak is igazodni. A legfőbb tudományos szerve az országnak az akadémia lett, és a nagy tudományos könyvtári funkciót kapott maga az akadémiai könyvtár is. A 49-es törvény révén alakult meg az akadémiai kutatóhálózat, és a kutatóhálózat, kutatóintézet hálózat alapján, vagy hát elve alapján jött létre a kutatóintézeti könyvtári hálózat is, és ennek a hálózatnak egyrészt a megalakulásáról, működéséről, fénykoráról, majd a rendszerváltás utáni viszonyairól, aztán az 2011-es akadémiai reform utáni helyzetéről, a jelen állapotról mondanék néhány gondolatot. Az akadémiai intézethálózat fokozatosan jött létre. Egyrészt ugye voltak már korábbi kezdeményei is, és aztán a szovjet akadémia is mintáló szolgált, a szovjet akadémiai intézet hálózati intézeteknél. A kötelező részleg volt a könyvtár, a szakkönyvtár, nyilván a szakirodalom biztosítása a kutatók számára alapvető feladatot jelentett. A hálózati működés már mindjárt a 49-es törvény után felvetették, először a deviza beszerzéseket kezelték központilag, aztán megjelent 1956-ban a könyvtári törvény is, ami eredet a hálózatosodást erősen propagálta, így az akadémia is már 53 táján elkezdett gondolkodni a könyvtár hálózat kialakítására is. Ahogy az intézet hálózat bővült, már pedig valósan bővült, ugyanúgy jelentek meg a különböző intézeti könyvtárak. 53. január elején még 14 intézet és 14 intézeti könyvtár létezett, egy évvel később már 22, 1956-ra már 33 könyvtárra lett az akadémiai intézet hálózatnak, 60-ra pedig már 45 könyvtárból állt a könyvtári hálózat. 60-ig csak egy lazán összefüggő akadémiai könyvtárhálózatról beszélhetünk, 1960-ban jelent meg az az elnöki utasítás, amely az intézeti könyvtárak és az intézetekben folytató dokumentációs tevékenység hálózati központjának mondta ki az akadémiai könyvtárak, és egy meglehetősen komoly hierarchiában működő struktúrát hozott létre az intézeti könyvtárak és az akadémiai könyvtárak között. A könyvtári hálózatban értelemszerűen beletartoztatott az intézetek könyvtárai. Ezek a könyvtárak részben újonnan alapult könyvtárak voltak, de volt jó néhány, amely régebbi könyvtárak továbbfejlesztésével alakult ki. Ilyen volt például az Irodalomtudományi Intézetben ma is meglévő ötös könyvtár, amelyik 1895-ben jött létre. Aztán az államosítás, 1950-es államosítás után egy darabig az akadémiai könyvtár osztályként működött, és 1956-ban az Irodalomtörténeti Intézet néven megalakult intézet könyvtárává vált. Tulajdonképpen az a könyvtár miatt tették a mai ötös kollégium épületét az intézetet is. Ugyanígy a Teleki Intézet könyvtára, amely 1941-ben jött létre, vált a Történettudományi Intézet alapjává, könyvtára alapjává, de például a mai Balatoni Limnológiai Intézet, akkor Biológiai Intézet könyvtára is 1927-es alapítású, ha jól emlékszem az évszámra. A kutatócsoportok könyvtára is ide kerültek, a kutatócsoportok alatt most nem feltétlenül azokat a kutatócsoportokat kell érteni, amit ma kutatócsoportnak, lendület kutatócsoportnak, vagy támogató kutatócsoportnak hívunk, hanem az intézet hálózat történetéhez is hozzá tartozik, hogy jó néhány intézet eleinte csoportként működött. Ilyen volt például a népzene kutatócsoport, művészettörténeti kutatócsoport, ezekből jöttek létre a mai intézetek. És a tudományos társaságok könyvtárai is, ugye itt az egyik legpatinásabb a Magyar Földrajzi Társaság könyvtára. A társasággal egy idejű jött létre még 1922 táján. Ezek mind-mind az akadémiai könyvtárhálózat, ugye akadémiai könyvtárhálózat részei lettek. Az akadémiai könyvtáron belül egy hálózat és módszertani szolgálat jött létre, és meglehetős szigorú rendben, éves beszámoltatással felügyelte a szolgálat az intézeti könyvtár működésére. Az akadémiai könyvtár hálózati szolgálata azért nem csak egyszerűen egy felügyeleti szervis volt, de ugyanakkor nagyon nagy hangsúlyt fektetett a szakmaiségítésre, az egységes, lehetőleg egységes munka megszervezésére. Általában tudományágokként hangolták össze az állományfejlesztést, módszertani tanácsokat kaptak az intézeti könyvtárosok, továbbképzések, általános képzéseket is szervezett az akadémiai könyvtár. Ugyanakkor az akadémiai könyvtár főigazgatója kellett, hogy jóvá hagyja a szakkönyvtárak vezetőinek a kinevezését is, és nagyon sokszor az akadémiai vezető előtt a könyvtár ügyet az akadémiai könyvtár főigazgatója képviselve ezzel ugye az intézeti könyvtár hálózatot is. A központi szolgáltatások és nyilvántartások létrehozására is törekvések voltak, ez azonban például a színjegyzék, katalógusok azért akkor sem készültek el, tehát nem sikerült megvalósítani, de törekvések voltak ilyen felegységesítésekre is. Ami viszont általánosan összpontosítva zajlott, az a szigorúabb működéssel kapcsolat. A következő akadémiai törvényig állt fönt ez a rendszer, és ezek a működési szabályok, működési elvek. A következő akadémiai törvény 1994-ben jelent meg, de 45 év különbség van a két akadémiai törvény között. Ez az akadémiai törvény teljesen, hogy úgy mondjam, elengedte az akadémiai intézeti könyvtárak kezét, és innentől fogva az akadémiai könyvtár még nem volt felügyeleti szerve az akadémiai könyvtár szakkönyvtári hálózatnak. Ez részben lehetett pozitív, tehát egy nagyobb önállóságot adhatott az intézeteknek, ugyanakkor azért a 90-es évek nehézségei idején azért sok esetben hiányzott ez a fajta együttműködés, ez a fajta hovatartozás az önállósok számára, amit korábban fölmel. Ettől függetlenül, hogy nem volt meg ez a szabályozási háttér, ettől függetlenül azért még a 2000-es évek elejéig az akadémiai könyvtár tudott, megjelentette az akadémiai intézeti könyvtárak statisztikai adatait, ha nem is olyan részletesen, mint korábban, de nagy vonalakon mindenképpen. Az intézetek alapító oképletet, hogy a mai napig benne van az, hogy akadémiai szakkönyvtárat működtet, és nagyon sok esetben a mai napig megvan az is, hogy a könyvtári bizottság határozza meg, hogy milyen könyvbeszerzési politikát folytasson az intézet. Hát ezek azért a gyakorlatban ma már nagyon sok helyen nem működnek. A 90-es években az intézet hálózatot érték változások, elsősorban természettudományi területen, a könyvtárakat is kismértékben, például a KFK-i, azaz a Központi Fizikai Kutatóintézet, és általában csak mozaik szóként használjuk, a Csillagdeci telephelyen lévő fizikai kutatóintézetek könyvtárai, ugye egy közös könyvtárba egyesültek, ami nagyon is pozitív, és az egyik sikertörténet a akadémiai intézeti könyvtárak körében, de hogy úgy mondjam, könnyű volt a helyzet, hiszen mindegyik a fizika diszciplinához tartozott, tehát könnyen volt így a szakmai összevonásuk. Volt egy másik összevonási kísérlet a 2000-es évek legelején, amikor is lezajlott az első, akkor a reformot konszolidációval hívták, az első konszolidációs változási hullám, és számos intézet költözött, akkor került be a Politikatudományi Intézet a Vári Központba, vagy Vári épületkomplexumba, és törekvés volt arra, hogy a könyvtáraikat a Társadalomtudományi Intézetek egységesen kezeljék, egyesítsék. Létre is jött az úgynevezett Egyesített Társadalomtudományi Könyvtár, amely azonban, hogy úgy mondjam, önkéntes alapon szerveződött, tehát a Jogtudományi Intézet például, amelyik nem szeretett volna ennek a könyvtárnak a része lenni, nem került be akkor az Egyesített Társadalomtudományi Könyvtárba. Úgyhogy végül is a négy intézet könyvtára, a Világgazdasági Kutatóintézet, Politikatudományi Intézet, Szociológiai Intézet és az akkor újonnan alakult Kisebbség Kutatói Intézet hozta létre ezt a közös könyvtárat. Végül is a működése nem lett ideális, hiszen az egyik intézet biztosította a munkatársakat, a másik intézet az egyéb költségeket, tehát tulajdonképpen igazán nem sikerült egy mintaértékelési könyvtárat létrehozni. A igazi változás az akadémiai kutatóintézetek sorsával párhuzamosan alakul, ugye a könyvtárai sorsa is. A 2011-ben megszervezett központosítás, vagy intézet átalakítás. A addigi két kutatóközpontból és 35 kutatóintézetből álló akadémiai intézet hálózat, 5 önálló kutatóintézet és 10 kutatóközponttá alakul. Tulajdonképpen a Szegedi Egyetemi Kutatóközpont és 5 intézet mondhatta azt, hogy őket nem érte szervezeti átalakítás, a többi akadémiai intézetet jelentős szervezeti változás érte. Az akadémia akkori elnökének fontos alapelve volt a pragmatizmus, tehát a 2011-es májusi közgyűlés és a december 5-i rendkívüli közgyűlés között kellett az átszervezést létrehozni. Értelemszerűen a könyvtárakra igazán nem tudott ez az átalakítás koncentrálni. A különböző kutatóközpontok, különböző elven jöttek létre. A Bölcsészi Tudományi Kutatóközpontban például két külön disziplináris intézett könyvtára került, és ennek megfelelően, ha nem is egyesítették ezeket a könyvtárakat. Már csak azért sem volt lett volna ez praktikus, hiszen földrajzilag is távol voltak egymástól ezek a könyvtárak. Ugyanakkor attól én azt gondolom, hogy különösen azok az intézményi könyvtárak, ahol nem történt szervezeti változás, azok tudtak stabilabb működést kialakítani maguknak. A addigi 31 könyvtárból, mert hogy azért nem feltétlenül, hát voltak azért összesen könyvtárak, mint a Kárkeri telephelyen, de volt például a regionális kutatási központja, ahol viszont a négy különböző városban található könyvtár, szóval mindent összevetve kb. 31 intézeti könyvtárból 26 lett az átalakítás során. Több-kevesebb, tehát volt amelyiket központosították és volt amelyiket nem. Két intézetben tehát nincs jelenleg intézeti könyvtár. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet az orvostudománynak azt a profilját műveli, ahol igazán a hagyományos értelemben vett könyvtár már nem szükséges, úgyhogy a rövid foki, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet a 2010-es évek elején bezárta a könyvtárát. A Természettudományi Kutatóközpontban más okok miatt, de hasonlóképpen jelenleg nem működik a klímakönyvtár, minimális könyvtári szolgáltatásokat tesznek a kutatók igénybe. Jól lehet ott, hogy a négy, vagy most egész pontosan három disziplína is megtalálható. A intézet átalakítása a napjainkban, hogy alakulnak az intézeti könyvtárak élete. Egyrészt az új kutatóközp épületek, az új kutatóházak, amekkora örömet jelentenek, annyi munkát is, hiszen rengeteg intézeti könyvtárnak kellett megküzdenie a költözéssel, és a költözéssel járó selejtezéssel, akasztással és az ezzel járó hatalmas munkával. Volt olyan intézet, a Filozófiai Intézet vagy a Közgazdasági, Világgazdasági Intézet könyvtárról kétszer is kellett költözni, és tehát ez hatalmas gondot és munkát jelentett. Hogy is áll, most nagyon röviden csak néhány mutatom, mert kifutottam az időből, a személyi áramen tekintve azt kell mondjuk, hogy sajnos ahogy megyünk előre az időbe, a munkatársi állomány csökkenése figyelhető meg. Jó lehet, a feladatok azért sokasodnak, így például az MTMT adminisztrátori tevékenységet is általában intézeti könyvtárosok látják el, illetve egyéb publikációs és idézőgyűjtési feladatok is. A könyvtári állományokat a könyvtárok azt mondom, teljes joggal nagyon sokszor unikálisnak mondják. Az adott szakterületen nagyon sokszor a könyvtárok olyan könyvállományjal rendelkeznek, amely jó része nincs meg máshol az országban. Ilyen, hogy egy példát mondjak, például a Rényi Alfred Matematikai Kutatóintézet könyvtára példaértékű és kimondottan nagy értékű egyedi könyvtár. Hát a szokásos három fő tudományterület alapján mutatom be a gyarapodási értéket. Jól látszik, hogy meglepő módon a matematika és természettudományok tudják manapság igazán fejleszteni a könyvtáraikat. Az egyediséget mutatja az is, hogy a könyvtárakban számos hagyaték, kéziratos és egyéb könyvtári hagyaték található, számos régi könyv, aminek egységes leírása egy törekvése most az akadémiai könyvtárnak. Az integrált könyvtári rendszer hát a fejlődés útján áll. 2011-12-ben sikerült egy nagyobb fejlesztéssel a sokféleséget csökkenteni, de mint hallottuk ma délelőtt is, azért a felhő alapú rendszerek felé megyünk, tehát itt ez a helyzet ez nem áll meg. És akkor néhány szó arról, hogy merre tovább, hogyan tudjuk a mostani szabályozási feltételek között, mint akadémiai könyvtár segíteni az intézeti könyvtáraknak a működését. Jelenleg 2012 óta a hatályban lévő szabályzatok szerint az akadémiai könyvtárnak újra van némi felügyeleti jogköre az akadémiai intézeti szakkönyvtárak felett, de ez egy hasonlóképpen a 49-60 közötti időszak egy nagyon laza áldozatosodást jelenthet, és igazán egyfajta segítő tevékenységgel próbálja az akadémiai könyvtár az intézeti könyvtárak munkáját támogatni. Az EISZ és az MTNT eleve ad egy központi szerepet az akadémiai könyvtárnak, de célunk az, hogy rendszeres konzultációval, egységes rendszeres adatgyűjtéssel, szakmai tájékoztatókkal, továbbképzésekkel segítsük az akadémiai intézeti szakmai tájékoztatását.